Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom az ő öröm üzenetét számotokra, írva található a Kolossi levélben, Pál apostolnak a Kolossiakhoz írott levele harmadik részében, a 9. verstől a 14. versig terjedő ige szakaszban eképpen. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi embert, cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus, mint Istennek szent és szeretett választottai. Öltsétek magatokra a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valaki megpalasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. Az ige hirdetést egy kérdéssel szeretném kezdeni. Ha rövid közvélemény kutatást végeznénk azzal kapcsolatban, hogy az ember szó, ha így kimondjuk, 2020-ban milyen érzéseket vált ki bennünk, és hogy ezek az érzések inkább pozitívak vagy negatívak, kíváncsi lennék az eredményre. Bizonyára nagyon vegyes végeredményre jutnánk. Egyrészt megjelenne a katasztrófa célén táncoló emberiségnek a felelőssége, megjelenne és följönne bennünk, mert még bennünk él több mint 100 esztendőnek, az elmúlt 100 évnek a történései, kiábrándító eseményei. Másrészt ugyanakkor megjelenne egy csomó olyan kép, amely arról szól, hogy micsoda felbecsülhetetlen érték az ember. Számomra például megjelenne először is a gyermekeim születésének a képe, amikor ezt a szót mondom, hogy ember. Vagy amikor egy egész ország szurkol bajba jutott emberek, fertőzésnek kitett városok lakóinak, hogy bárcsak megmenekülhessenek, vagy akár egy kisgyermek megmentéséért semennyi pénzt, áldozatot nem kivélve összefogunk. Ember. Szóval akármilyen kritikusak vagyunk, néha pesszimisták, néha realisták, képtelenek vagyunk arra, hogy az emberről, az emberiségről lemondjunk. Az emberiség és az emberség az örök küzdelemnek a szintere, és ez így is marad, amíg a világ világ. Egy teológus így fogalmaz, egy másfajta háború folyik az emberért. Nem hódító háború, hanem olyan küzdelem, ami arról szól, hogy teljessé váljunk és megbéküljünk a saját bőrünkben. Nem hódító háború, hanem felszabadító harc, amelynek a tárgya a belsőnknek az a része, amely valahogy elveszett, amely képes lehet a megbocsátásra és a jó akarására, nem csak önmaga, de a másik számára is. Ez a másfajta háború az emberré válásról szól. És ez a harc persze a miénk. De azt látjuk a Szentírásban, és ez a csodálatos örömhír, ez mindennél inkább az Istené. Erről tanúskodik a Szentírás, hogy ez a küzdelem az emberré válásért, hogy azok legyünk, akivé az Isten minket teremtett, ez az Istennek a nagy ügye. Az Istennek van terve az emberrel, és ennek a tervnek a része az, hogy az új emberség az megmutatkozzon már most, itt, ezen a világon is. És ennek a tervnek az is a része, hogy te benned is, te magad is ennek az új emberségnek a része legyél. A Kolossi levél ehhez a bizonyságtételhez nagyon bátorító módon kapcsolódik. A Halasi gyülekezetben ezt a levelet olvassuk, hétről hétre erről szólnak az ige hirdetések, és most ahhoz a részhez érünk, amikor Pál apostol a Krisztusban megújított emberről, az új emberségről és az új emberiségről beszél. Igénk először is a régi ember levetkőzésével kezdi. A régi ember levetkőzéséről múlt időben beszél, ami a Krisztussal való találkozásnak a nagy ajándéka. Tulajdonképpen úgy tudjuk ezt elmondani, hogy valami történik velünk, amikor az igazival, a Krisztussal találkozunk. Valami meghal bennünk, valami, ami hamis, az leválik rólunk, mint egy feslett régi ruha. Az új emberségről pedig, mint egy méltóság felöltözéséről beszél az apostol. Ez nagyon valóságosan, mégis nagyon magasztosan teszi az apostol. Az úrvacsora utáni intelmek között szoktuk olvasni ezeket a verseket, és amikor eljutunk ahhoz a részhez, ami szerintem sokunknak furcsa módon a kedvenc részei közé tartozik, hogy szenvedjétek el egymás szeretetben, akkor érezzük, hogy ez egy nagyon realista hang. Ez tényleg rólunk szól, ez nem valami angyaloknak íródott szöveg. Másrészt pedig milyen jól esik hallani a megszólítást. Isten választottai, szentek és szeretettek. Ezt annyira jól esik, hogy legszívesebben visszapörgetnénk. Hallgassuk meg még egyszer. Istennek választottai, szentek és szeretettek. És csodálkozunk. Arról szeretnék nektek beszélni ezen a délelőttön, hogy az új emberség születése az a csodálkozással kezdődik. Aztán formálódással folytatódik, és folyamatos felöltözésben teljesedik ki. Az ember az Isten képmása, és bár ez a képmás megsérült, a Krisztusban lehetőséget kaptuk, hogy megcsodáljuk annak az eredeti szépségét. A Kolossi levél első fejezeteiben tulajdonképpen ezt tettük, csodálkoztunk. Átadtuk magunkat egy csodálatos, az eredeti szépségű kép csodálatának, annak a gyönyörködtető részleteit és az összképét is egyúttal megcsodáltuk. Így olvastuk. Ő a láthatatlan Isten képmása elsőszülött minden teremtmények között. Nem olyan régen lehetőségem volt beszélgetni egy festőművésszel, és ő nagyon egyszerűen, plasztikusan elmagyarázta számomra, hogy mi is a kép. Azt mondta, hogy a kép, az egy igazán jó kép, az nem más, mint sűrített valóság. Egy olyan kompozíció, amiben mindennek megvan a helye. És nem érezzük úgy, hogy arról a képről bármit is el kéne venni, vagy hozzá kéne tenni, minden ki van benne egyenlítve. A színek, a fények, a formák, amik tulajdonképpen mind-mind nagy erőként vannak jelen azon a képen, és azok nem csak úgy békésen egymás mellett vannak, hanem kicsit egymásnak is feszülnek. De egy jó képben ez mégis egy nagy kerek egészet alkot. Ki van benne egyensúlyozva minden. Tulajdonképpen ugyanilyen értelemben beszél a Kolossi levél is Krisztusról, mint a képről, mint az igazi képről. Mint aki az igazi valóság tükre, a láthatatlan Isten képmása, és amelyben minden egyensúlyra talál. Az életek, közösségek, egész kultúrák, sőt az egész világ. Miféle kép Krisztus? Az, aki a valóságot mutatja be, az Isten uralmát, a teremtőnek a szeretetét, az ő megváltó munkájának a nagyságát, és az ő újjáteremtő munkáját. Megmutatja az ő uralmát nagyon különös helyen a kereszten. Nézzétek, íme Isten uralkodik az ő szeretetével, és persze az ő feltámadása által. Ezt látjuk az evangéliumokban is. Amikor Pál himnikusan arról énekel, hogy benne lakozik a teljesség, hogy ő elég, hogy ő mindent összetart, az ő uralma alatt ki van egyenlítve minden, az erők, benne egyensúly van, akkor ezt olvassuk, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg mindent a földön és a mennyben, mint egy igazán jó képben. De ez a kép nem ártalmatlan, ez valamit formál rajtunk és változtat rajtunk. Persze nem mindegy, hogy hogyan történik a formálódás. A formálódás sokféleképpen történik. A régi világ is, a mai világ is, a képeknek a világa, az erőteljes képeknek a világa, amely azzal az igénnyel lép föl, hogy a mi életünket a saját képére formálja. Egy kor, egy uralom saját képére igyekszik formálni minket, ahogyan például a Római Birodalom is tette, amikor mindenütt elhelyezte a császár és családja ábrázolásait, és ezen keresztül akarta érvényesíteni, nyomatékossá tenni a császárnak az uralmát, és formálni a mindennapi életet. De nem mindegy, hogy akár az a világ, vagy ez a világ formál bennünket valamivé, valami mássá, vagy azokká leszünk, azokká formálódunk, akik igazság szerint vagyunk, amire a mi rendeltetésünk szól, akik mi igazából vagyunk. Hogy még tovább súlyosbítsuk a helyzetet, mi magunk is Komoly képfaragók vagyunk, önmagunk képfaragói, egymásnak a képfaragói, az önérvényesítés, a birtoklásnak a jegyében. Egy vágyott kép megszállottai vagyunk sokszor, és ennek áldozatul tudjuk adni magunkat, az egészségünket, családunkat, másokat, amelyért minden áldozatra képesek vagyunk. Hogy miként történik a hamis képfaragás, az Bertolt Brecht egy rövid történetében elmondja. Így szól egy rövid párbeszéd. Mit tesz ön, ha szeret egy embert, kérdezi K. urat. Festek róla egy képet, és törekszem, hogy hasonlítson rá. Már a kép az emberre? Nem. Az ember a képre. Ezzel szemben Isten úgy szeretne formálni minket, hogy ne valaki más, hanem igaz önmagunk legyünk. Igazán emberek legyünk. Hasonlóak az ő fiához, az elsőszülötthöz, akinek a szépségét megcsodálhattuk. De ehhez az igazsággal való találkozásra van szükségünk. Az egyik teológus elmeséli, hogy a 20. század közepén, ez egy ökumenikus történet lesz, úgyhogy a református testvérek se botránkozzanak meg ezen. Három fiatal srác Franciaországban kitalálta, hogy felkeresik a helyi plébánost, és mint gyóntató papot megkeresik, és megjátszott állítatossággal, mint a komolyan gyónni szeretnének, felkeresik őt. Kitalálták, hogy válogatott disznóságokat fognak előadni neki, hogy jól megbotránkozzon a pap, ők meg majd jól szórakozzanak. Lelkész meghallgatta az első gyereket, kiszabta rá a penitenciát, meghallgatta a másikat is, és mind a kettőjüket elküldte. De a harmadikat nem eresztette. Azt mondta, jó, a te büntetésed az lesz, hogy kijössz velem együtt a fő oltár elé, fölnézel a feszületre, és a feszületen függőnek a szemébe mondod, hogy tudom, hogy te a véredet adtad az én bűneimért és az én életemért, de én ezzel a legkevésbé sem törődöm. Ezt elmondta ez a fiú egyszer, elmondta kétszer, de harmadszor bennakadt a szó. Elsírta magát, és egy megváltozott ember ment ki abból a templomból. Ő aztán a családja tiltakozása ellenére keresztény hitre tért, pap lett, majd később püspök lett, sőt, később ő lett a Notre-Dame-i székesegyháznak Párizsban, az érseke, bíboros lett, a nevét is tudjuk, Jean-Marie Lustigernek hívják, 2005-ig töltötte be ezt a rangot Párizsban. Ez az ő története. Nyilván itt nem egy szoborral találkozott a későbbi bíboros, hanem az igazi képpel, Jézus Krisztussal találkozott. És amikor Isten képmása, aki a valóságot reprezentálja, a valóságot mutatja be a számunkra, igazán megmutatkozik a maga szentségével az életünkben, akármilyen módon, hitünk szerint az ő igéjében, az ige hirdetésben, az emberi szavak köntösében lép elénk, akkor ugyanez történik meg velünk is. Mert ez az a találkozás, amire szükségünk van, hogy lehántsa rólunk azt a régit, és valami megszülessen. És ez a találkozás, ez ma is megtörténhet, sőt meg is kell történnie, erre van szükségünk. Hasonló találkozást jelent számunkra az úrvacsora, ami szintén a valóságnak a sűrített képe. Hogy megismerjük általa az Istennek a szívét, és miközben közel kerülünk az Isten szívéhez, megismerjük a magunkét is ezzel együtt. Miközben formálódunk, egyre jobban megismerjük őt. Ez a kép a megtörtest, a kiontott vér, az életadó szeretetnek a képe, amelyik elmondja, hogy kik vagyunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, szentek, szeretettek, választottak. Elmondja azt is, hogy kik voltunk, erre mindig emlékezünk, azt se szabad soha elfelejteni, hogy kik vagyunk, és hogy milyen jövő vár ránk, hogy mi a mi küldetésünk, és minden más, ez ennek a találkozásnak a következménye. Amikor azt olvassuk az új emberségről, hogy aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt, a görög kifejezés, ami itt található, az ő maga nyelvtani valójában is igazi örömhír. Szüntelenül megújul. A görög mondatnak az az értelme, hogy a változás munkálója Isten, hogy ez folyamatosan történik ez a munkálódás, és hogy mi meg ennek jó értelemben az elszenvedői vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem mi tesszük magunkat keresztényé. Nem az erkölcsi teljesítményünk minősít bennünket keresztényé, hanem Jézus Krisztus tette, és az ő valóságában való belépés. Pál apostol képi világához igazodva idézhetjük a mondást, hogy nem a ruha teszi az embert. A ruha itt a viselkedésünket jelenti. Nem a viselkedésünk tesz minket keresztényé. Ugyanakkor mégiscsak arról olvasunk, hogy fontos a ruha, fontos a viselkedésünk. De úgy fontos, mint bekapcsolódás. Bekapcsolódás az ő életébe, Krisztus életébe. Úgy fontos, mint az ő méltóságának a viselése. Úgy fontos, mint az ő jellemének a kiábrázolódása rajtunk. És pontosan így találunk önmagunkra, ő benne, és ő benne, te csak meglátjuk igazi magunkat. Ahogyan a római levélben olvassuk, öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ha majd megvizsgáljuk közelebbről a ruhadarabokat, amelyeket Pál apostol ajánl nekünk, az ige ajánl nekünk, azt látjuk, ezek nem egyebek, mint Jézusnak a jellemvonásai. Szóval az új emberség a szüntelen felöltözésben teljesedik ki. Szüntelen emlékeztetésben is, hogy kik vagyunk, és szüntelen azonosulásban, minden reggel, amikor felöltözöm, akkor azonosulom azzal, hogy ez vagyok én. Akár szembe a magam saját rossz tapasztalataimmal, vagy magamról kialakított saját hamis képemmel. És persze a szüntelen kapcsolattartásban. Mit jelent belekapaszkodni ebbe az új valóságba? Számomra nagyon szemnyitogató példa erre, amit Csiszér László keresztény zenész mesélt el, aki ebben az évben, Trianon évében zenésztársaival együtt végig koncertezi a Kárpát-medencét, annak a magyar lakta területeit, ezek fontos találkozások magyarok és magyarok között, a gyógyulás, a vigasztalódásnak a jegyében, de mindenütt ezeken az ima alkalmakon a szomszéd népek képviselőivel is együtt imádkoznak, és megáldják egymás népét. Mert a fájdalmas múlt az nem lehet akadálya annak, hogy megéljük azt a mi közös rendeltetésünket, hogy megbéküljünk egymással. Hogy az új emberségben, a Krisztusban, látva, hogy a másikon is ott van a ruha, és rajtam is ott van a ruha, kezet nyújtsunk egymásnak. Ez akármilyen fájdalmas is, nehéz is ez az út, de mégis szép út. Pál apostol úgy látja, hogy az új ember ruháinak a felöltözése a sürgető. Ez épp olyan sürgető, mint egy fontos munkanap kezdetén fölvenni azt a ruhát, amit úgy gondolsz a legmegfelelőbb arra a feladatra. Amikor például az úrvacsora után vagyunk, és egy belső megtisztulást értünk át, sikerült letennünk, levetnünk a terheket, akkor egyúttal sürgetővé válik a felszólítás, hogy öltözzétek föl a könyörületességet, a jóságot, az alázatosságot, hogy öltözzük fel a Krisztus életét. Egyrészt, hogy a régit most már tényleg át tudjuk adni a múltnak, másrészt, hogy végre hozzáállásunk annak a betöltésére, amit a keresztény hivatásunk jelent. Felszabadultan, önazonosan, Krisztus azonosan. A lélek az nem hagy minket sokat tétovázni a ruhás szekrény előtt, és egyenként rámutat a ruhadarabokra. Könyörületes szív a bajba lévők iránt. Mindenképpen vedd föl. Aztán ott van a kedvesség, ami az önfelett jóságot jelenti, amikor megfeledkezel magadról, és úgy teszel jót. Majd jöhet a magát hátrébb soroló alázatosság, a belső erőnyugvó szelítség, a provokációt is viselő türelem, és mindenek fölé, mint egy felső ruha a szeretet, amely mindent tökéletesen egybefog. Mindezekre feltétlenül szükséged van. Nem kell sokat törni magunkat, hogy mit vegyünk föl. Ezek a ruhák el vannak készítve a számunkra. És milyen különös a magyar nyelv, hogy tulajdonképpen egymás viselése is úgy hangzik, mintha egymást is úgy kellene viselnünk, mint egy ruhát. Mint egy olyan öltözéket, amely a mi ékességünk, amelyet fölvállaltan viselünk. Még akkor is sokszor, hogyha nem az ünnepi kiadásban viseljük egymást, amikor tényleg el kell viselni egymást, de mégis lehet ez öröm. És talán meg is fogalmazhatjuk, mi az, amit szeretek a gyülekezetem öltözetén. Mi az, amit tényleg büszkén és örömmel viselek abban, hogy én például a kiskolasi református gyülekezet tagja vagyok. A prédikáció elején azt mondtam, hogy az új ember viselése az méltóság kérdése. Méghozzá abban az értelemben, ahogyan egy lelkész vasárnap felöltözik, felveszi az öltönyét, aztán a palástját, és amikor már minden kész, utolsónak belép a terembe, ekkor mindenki feláll, megszólal az orgona, de mindez azért, hogy ő szolgáljon mindenkinek. Ez egy olyan méltóság, ami összekapcsol Krisztussal, a másik emberrel, a világ szomjúságával és éhségével. De nem különbözik ettől semmelyik más emberi hivatás sem. Az új emberség az így néz ki. Ilyen méltóság az édesanyai hivatás, ahogyan egy anyuka gondoskodik a gyermekeiről, a családjáról, és sokszor a maga igényeit hátrébb sorolja. Nem különbözik ez lényegében attól, ahogyan egy gazda, amikor reggel fölkel, először megeteti az állatait, aztán utoljára ő ül le reggelizni, mert ez önbecsülés és méltóság kérdése. És nem különbözik ez attól, ahogyan Ádám a teremtés hatodik napján feleségével együtt utolsóként belép a teremtés templomába, mint egy királyi pár, hogy Isten dicséretét egybefogja, és hogy aztán majd hozzálásson a kert műveléséhez és őrzéséhez. Nem különbözik ez attól, hogy eljött az emberfia nem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Sőt, ő benne látjuk meg újra is igazán, ezt jelenti embernek lenni. Ő benne van az igaz emberség. Ez az a jövő, aminek nincsen alternatívája. Ez az emberiség egyetlen jövője. Ő benne az emberiségnek viszont győznie kell. Az előtte való leborulásban, a színe előtt való felegyenesedésben, a bűnbocsánatban, a hivatásunkban, a házasságunkban, az emberi gesztusokban, egy jó szóban, a kapcsolatainkban, a jellemünkben, a mindennapos újrakezdéseinkben. A folyamatos felöltözés tulajdonképpen nem más, mint folyamatos ruhapróba az örökké valóságra. Ezt folyamatosan végeznünk kell. Isten szentjei és szerettei, hordjátok örömmel új emberségetek ruháját. Amen.